Erős vár a mi Istenünk. Uram, Isten séjas, minket megsegíteni, minden szükségünkben. Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltónkért. Helyünket elfoglalva énekeljük az evangélikus énekeskönyv 220. énekét. A 220. ének így kezdődik: Jézusunk feltámadt, diadala áthat síron halálon. A liturgiában pedig az 5-ös számú rendet fogjuk követni.
Jézusunk feltámadt, diadala áthat síron halálon. Árte halál mérge, hisz váráség érte, az Urat áldom. Élete így győzte le lelkünk minden ellenségét, zengjük dicsőségét. Bűneinkért vérzett, és mindent elvégzett, meghalt érettünk. Ő lett üdvünk ára, áldozatát látva, felállt Istenünk. Dicsően és győztesen fölkeltette harmadnapra, és felmagasztalta. Él örök fennségben, Jézusunk az égben, áldass zengenek, ő neki szolgálnak, parancsára várnak, angyal seregek, hatalom és irgalom, mind övé, hogy erősítsen, mennybe elsegítsen. Jézusunk nevének zengjen háló ének, mert ő az élet, kék nyomában járnak, itt vele szolgálnak, ő hozzáérnek. Jézus élő hű vezér, hibáit megőrzi, áldja, örök fénybe várja.
Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt. Dicsérjük az Urat, halleluja. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegelet kővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett,
vigadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt. Dicsérjük az Urat, halleluja!
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek, a Szent Háromságnak hűséges éltetőnknek, dicséret, dicsőség legyen magasztalás most és minden koron, örök hálaadás.
Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Előtted állok, drága Jézusom, rehát szorult én kétséges sorsom. Én Uram, királyom és bírám, légy szószólom bűnösnek, tekints rám.
Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között.
Hogy ne dicsérném az Istent, zengedező énekkel, ki dolgában oly bölcs, oly szent, és jót tesz mindenekkel. Ő minden áldások atya, csupa jóság szeretet, ki engem bölcsen vezet, és hű szívét hozzám hajtja, minden elhagy elfeled, Isten vég nélkül szárad.
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, irgalmas Atyánk, egyszülött fiat feltámasztásával Te megmutattad, hogy legyőzte a halált, és utat nyitottál nekünk az örökké valóságba. Add mindnyájunknak szent lelkedet, hogy feltámadva a lelki halálból elnyerjük az örök életet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.
Krisztus Urunk feltámadásának ünnepén hallgassuk meg a felolvasásra kijelölt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Márk írása szerinti szent evangélium 16. részében, az első 8 versben a következőképpen.
amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és azt mondták egymás között: ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne rémüljetek meg! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ezek pedig kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig énekeljük a 215. éneket.
Jézus megváltom sírva szállt, bűnünkért hullott vére. Ám vele megfoglott halál, harmadnap reggelére.
Az élet bűszessége. élet adó eledelét, hogy győztes erőt nyerjünk. Krisztus ez a szent kenyér, más kenyéren a hét nem él, benne miénk az élet. Halleluja!
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból. Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg Krisztus Urunk feltámadásának ünnepén az igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi levélbeli igeszakaszt, amint megírva találjuk azt Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele 5. részében, a 6. verstől a 8. versig a következőképpen. Nem jó a ti dicsekedéstek. Hát nem tudjátok, hogy egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi páska bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Ámen. Pál apostol ezekben a mondatokban ünnepi életre, ünnepi kereszténységre hívja azokat a korintusi keresztényeket, akiknek a levelet írnia kellett. Valószínű közel lehetett a húsvét. Efezusból küldhette át, az ugye a kis-ázsiai oldalon van, a túloldalra, a tenger túloldalára, a görög világban, a korintusi nagyvárosban élő keresztény gyülekezetnek ezt a levelet. Sok probléma volt abban a gyülekezetben, majdnem olyan romlott volt, mint amilyen manapság az egyház és a gyülekezetek élete. És akkor már is azt kell mondanom, hogy a probléma szó, amit annyiszor alkalmazunk, nem igazán fedi a valóságot. Nem probléma van, hanem bűn, romlás, baj. Korintusban ebben a fiatal gyülekezetben is az volt. Megtűrt bűnök voltak a gyülekezet körében. Erre mondja és írja Pál apostol azt, hogy nem jól dicsekedtek ti. Nagyra vagytok azzal, hogy milyen türelmesek vagytok? Ez nem jó dicsekvés, türelmesnek lenni azzal szemben, ami az Isten előtt tűrhetetlen. Az Isten hosszú tűrése, az nem a bűnöknek a fertőző és mindent átható eltűrését jelenti. Az mást jelent. Nem jó a ti dicsekedéstek. Nem ez a bizonyos manapság annyit emlegetett tolerancia, amire szükség van, hanem mire van szükség? Ünnepi életre. Ami nem csak olykor valami felöltött ünneplő ruha, hanem a hétköznapokban is ünnepi élet. Jézus Krisztussal folyó élet. Mert ha nem ünnepi kereszténység a kereszténységünk, a hétköznapokban is, akkor nem kereszténység. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztusos embernek lenni. Aki Jézus Krisztushoz tartozik. Aki önmagára nézve tudja, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért is vérzett, elvérzett, gyötrődött, kárhozatos kint gyötrődött ott a kereszten. És Isten haragja elől, úgyhogy örök megmentés
az, amit Jézus Krisztus a szenvedésében elkészített nékünk. Isten haragja elől csak Jézus vére fedezhet be. Itt van a páska báránnyal való összehasonlításnak a lényege. A pogányokból lett keresztjének is sok mindent átvettek akkor az Ószövetség népének, a zsidóságnak, a páska ünnep körüli szokásaiból. Éppen azért, mert tudták, hogy az Úr Jézus halálában és feltámadásában beteljesedett az, amit a páska előképszerűen jelzett. Hiszen mi is történt Krisztus előtt az 1440-es években, Egyiptomban, azon az éjszakán, minden izraelita háznál le kellett ölni egy hím épp egyesztendős bárányt, annak a vérével megkenni az ajtó félfát és a szemöldökfát, a húsát pedig tűzön sütve táplálékként elfogyasztani odabent, és akik ott voltak, a vér védelme mögött azok megmenekültek. Azokat nem érte a csapás, de ahol nem volt, ott a bárány vére az ajtófélfán és a szemöldökfán. A fáraó palotájától a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb ember családjáig Egyiptomban minden családban meghalt az elsőszülött azon az éjszakán. Így tartott ítéletet Isten Egyiptom fölött, és adta előjelét a bűn fölötti ítéletének ebben is. Azon az éjszakán Izrael megszabadult. A páska bárány vérének a védelme alatt őket nem érte az ítélet. És azon az éjszakán elindulhattak a szabadságba. És a kenyértésztát úgy kellett vinniük keresztetlenül az útra magukkal. Ezért kapcsolódik aztán a páska bárány vacsorájához a kovásztalan kenyerek hete is. Nem volt szabad semmi kovászosnak maradnia a zsidó házaknál, amikor elkövetkezett a páska ünnep. Micsoda képek ezek, micsoda előképek. Igen, arról, hogy Isten haragja alól, kárhoztató haragja alól, csak az Isten bárányának a vére ment meg bennünket. De ez örök megmentés. Nem csak földi csapástól, nem csak testi haláltól, hanem a kárhozattól való megmentés. A mi páska bárányunk, a Krisztus megáldoztatott. Milyen csodálatos kijelentés ez. Honnan tudhatjuk, hogy az ő halála a bűneinket kiengesztelő áldozat volt? Honnan tudhatjuk? A feltámadásából. Azért ünnepeljük a nagypénteket, az Úr Jézus halálát. És nemzedékeken keresztül úgy emlegettük azt, hogy az evangélikusok legnagyobb ünnepe. Azért ünnepeljük az Úr Jézus halálát, mert a feltámadása által tudjuk, hogy mit jelentett az ő halála. Nem csak egy tragikus hősi halál volt, hanem a mi megváltásunk volt. Az történt ott, hogy ő szenvedte el a mi bűneink büntetését. Az isteni kárhoztató haragot minden bűnünk fölött. És Isten elfogadta fiának áldozatát. Ezt bizonyította meg az ő feltámasztásába. Hát így foglal össze mindent ebben a csodálatos bibliai képben ezért Pál apostol. Az evangélium lényegéből, hogy a mi páska bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. És akkor minek van itt az ideje? Ahogy a páska ünnepen a zsidóknál a kovásztalanságnak volt itt az ideje egy hétig, akik Krisztuséi lettek, akik Krisztus áldozatából bűnbocsánatot kaptak, azok számára az új életnek van itt az ideje. Nem egy hétig, hanem mindig. Személyesen is, és közösségi tekintetben is. Új életben járni. Új életben Jézus Krisztussal élni. Ez a keresztény élet, ünnepi élet. Nem nagy ünnepi kereszténység, hogy nagy ünnepkor, hát elmegyek én is. aztán akkor megtelik valamennyire még a nagy templom is, bár egyre kevésbé. Az ünnepi kereszténység az az, hogy a hétköznapokat is áthatja az Jézus Krisztus az én Uram, a vérén vásárolt meg, az ő drága vérével fizetett minden bűnömért. Az övé vagyok. Hát akkor nem élhetek akárhogy. Új életben kell járnom, mert új életben lehet járnom. Hogyan lehet új életben járni? Jézus Krisztus feltámadásának az erejébe. Az ő feltámadott életének az ereje által. Ezért nincs helye semmiféle magyarázkodásnak, kifogásnak. És tűrhetetlen a hívő keresztény ember életében és a keresztény közösségben. Ha a bűnök elburjánzanak, ha a bűnök, mint a kovász, mégis áthatnak mindent. Ez tűrhetetlen. Annak a kijelentésnek alapján, hogy Krisztus megáldoztatott értünk, hangzik a parancs, parancs. Takarítsátok ki a régi kovászt. A rosszaság, a romlottság, a gonoszság kovászát. Aztán majd olvasok olyan szakaszt is, ahol konkrétan emlegeti a bűnöket Pál apostol. Mert nem elmélet a bűn. És ha Isten szent lelke munkába vehette a lelki ismeretedet, akkor érezned kell a gondolataidban is. Az érzéseidben is. Aki már az Úr Jézussal jár, azt érzékenyé teszi a Szentlélek, a gondolataimban, az érzéseimben, az indulataimban megjelenő bűnre is, és a mulasztásaim bűnére is, hogy oda meneküljek az Úrhoz vele. Uram, irtózom ettől már, bocsáss meg, tisztaságban akarok járni veled, ünnepi életet. Az tűrhetetlen, ha nyilvánvaló bűnök ott maradnak következmények nélkül a keresztény gyülekezet életébe. Azok fertőznek, azok bomlasztanak. Mint ahogy a kovász átjár mindent, úgy átjárják a közösség életét. És akkor ott nem adhat áldást az Isten. Egyik lelkész testvérünk mostanában azt írta, hogy megmagyarázó egyházzá lettünk. Egyre több nyilvánvaló bűn, házasságtörés, válás és hasonlók. Azok, amik lelkészek életében is, egyházi tisztséget viselő emberek életében is, ott vannak. És a bűnbánat, a komoly, valódi bűnbánat helyett, amiből a bűn elhagyása lesz, a Krisztus erejében, ehelyett megy a magyarázás, a megmagyarázás. Nagyon mester ilyen sokszor. És akkor az érintett illető a lelkészi levelező listán, ahol egymásnak leveleznek, az érintett illető leírja, hogy igen, ő vétkezett és bánja, de aztán úgy csavarja tovább a mondatokat, hogy végül is úgy állítja be magát, mint áldozatot, és a végkicsengése az az egésznek, hogy igényt formál arra, hogy neki megbocsássanak, és tiszta lappal mehessen tovább. Kedveseim, a bűnbocsánatra nem lehet igényt formálni. Azt összetört szívvel kérni lehet, esedezni érte. Igényt formálni nem lehet rá. Éppen azért, mert az Úr Jézus véréért, áldozatáért van a bűnbocsánat. Nem lehet az embernek semmi igénye, hanem csak a bűnt elhagyni akaró bűnbánata, olyan bűnvallása, amiben az Isten ítéletét fogadja el, és alkalmazza ő is saját magára, mert ilyen a valódi bűnvallás. és alázatos hála, hogy van számomra bocsánat. És akkor nem lehet magyarázgatni, hogy igen, hát nekem ez a hajlamom, hát újra meg újra. Új és új módokon. Látványosan, csak ott kötök ki. Erre azt mondja az Isten igéje, hogy akik ezt csinálják, azok nem fogják örökölni az Isten országát. Magukról állítják ki a bizonyítványt, hogy nem az Úr Jézus az Úr az életükbe. Nem az Úr Jézusnak engedelmeskednek. A hitet emlegetik, de nem hitben járnak. A kegyelmet emlegetik, de nem a kegyelemből élnek. Ha a kegyelemből él valaki, akkor elháríthatatlan ez a parancs. Takarítsátok ki a régi kovászt. Akkor nincs magyarázat, akkor annak a tudata van, hogy ha a nyilvánvaló bűnöket megtűrik a gyülekezetben, és megtűrik az egyházban, akkor abból romlás lesz az egészre nézve, akkor hiteltelenné válik a szolgálatunk, hiteltelenné tesszük az evangéliumot. És akkor ezen nem segít semmi. Akkor hiába akarnak fórumokat rendezni, hogy beszéljük meg, aztán jussunk közös nevezőre valahogy. Egyetlen közös nevező van, ahol jól lehet egységre jutni. Az az Úr Jézus előtti meghódolás. Bűnbánatban, alázatban, az Isten akaratának az elfogadásában. Ha nem ez történik, akkor nem lesz áldás. Akkor áthat mindent a bomlasztó kovász. Nem magánügy, hogy hogyan él a keresztény ember, és nem magánügy, hogy hogyan él az, aki a gyülekezetben, az egyházban még vezető is ráadásul. Az egyházunk hitvallásaiban nagyon világos, igei alapon lerögzített mondatok vannak erről. Luthernek a Smalkaldeni cikkek című iratában, amit nagyon sokan írtak alá, jelentős, komoly hitvallástétel volt ez. Ezt olvassuk, hogy eszerint a nyilvánvaló és megátalkodott bűnösöket nem szabad a szentséghez vagy az egyház más közösségéhez engedni, amíg meg nem javultak és nem kerülik a bűnt. Ez történik nálunk. Az egyházunkban? A gyülekezetünkben? Nem ez történik. Egyre inkább nem ez történik. Adhat áldást az Úr? Csak azokat áldja meg, akik őt félik. Azokat megáldja, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Amikor erre az igére készülnöm kellett, ennek az igének a hirdetésére, amellyel az apostol szaván keresztül Isten maga hív ünnepi kereszténységre. Eszembe jutott, hogy valamikor a 80-as évek első felében lelkészi szolgálatomnak még a kezdő éveiben kellett erről az igéről prédikálnunk. És akkor a nyáregyházi meg a Dánszentmiklósi szolgálataimban idéztem egy lelkész társunknak az írásából, ami akkor megjelent a Lelkipásztor folyóiratban. Tegnap sikerült megtalálnom a gyülekezeti levéltárban a Lelkipásztor folyóiratnak ezt a számát. Újra olvasni azt, amit már akkor is annyira őszintén és figyelmeztetően írt le az a régi lelkész. Porlad már, de egykor ő éppen a nyíregyházi gyülekezetnek volt igazgató lelkésze. Amikor felfedeztem ezt az írást, tegnap magam is megdöbbentem rajta, hogy ezt éppen Csizmazia Sándor írta. Olvasok belőle nektek. Ezt írta. A kovász, amelyik megkeleszti az egész tésztát,
ez a meg nem feddett bűn szerepe a gyülekezetbe. Egy feltartóztathatatlan hitbeli és etikai bomlást indíthat el. Valahogy most sok mindennek eszünkbe kellene jutni. Egyházunk, gyülekezetünk és saját családunk múltjából. Éppen lelkészek és hívek rendezetlen családi életével kapcsolatban, amik ezeket a poshasztó tendenciákat felerősítették. Akik pedig tartották a szájukat, azok akaratukon kívül is cinkosokká lettek. Ez az Anya Szent Egyházban senkinek sem magánügye, mert vele az evangélium szolgálatát erőtlenítjük meg. A tisztítsátok ki imperatívusza, lefordítom, felszólító módja, a megváltás indikatívuszán, kijelentő módján érvényes. De ott feltétlenül a húsvéti bárány megáldoztatott, legyetek új tésztává, mert ti már valóban azok is vagytok. A megváltás ténylegesen életforma változást munkál. A húsvéti evangélium konkrét, nem általánosságokról szóló örömhír. Lehet tisztaságban és igazságban élni. Lehet, mert Krisztus feltámadott. Halálával megváltott, és feltámadott élete erejét helyezi bele mindazok életébe, akik befogadják őt. Ezért lehet, és ezért kell szentségben és igazságban járni. A nyilvánvaló bűn, az tűrhetetlen, a személyes életemben, és a közösségben is. Ezt hirdetni kell. Akár akarják hallani, akár nem. Ezékielnek is hirdetnie kellett egykor, amit Isten rábízott, és Isten előre felkészítette arra is, hogy akár hallgatnak rád, akár nem hallgatnak rád, mert ők konok szívű nép. Beleremeg a szívünk, hogy ez nem csak akkor volt igaz, ugye? Járjatok új életben, mert járhattok, mert Jézus Krisztus meghalt és föltámadott. Él. Ha mi más szabadsággal dicsekedünk, nem azzal, ami a bűneink rabságából való szabadság, úgy, ahogy ő ajándékozta. Ha mással dicsekedünk, akkor nem jó a dicsekedésünk. És akkor a figyelmeztetéseket kell meghallanunk. Ha a szívünkre vesszük, azon keresztül lehet miénk majd az öröm, az élő Úr jelenlétének, hatalmának, szabadításának, az üdvösség örömének, az a csodálatos ragyogása, amit ő maga ad, és amit ő maga jelent azok számára, akik befogadták. Egyébként pedig írja itt tovább Pál apostol a következő fejezetben. Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik az Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és ami Istenünk lelke által. Így van, így legyen. Minden bűnünkre van bocsánat az Úr Jézus véréért. Megszabadító bocsánat. És ha tényleg a bocsánatból élünk, akkor új életben fogunk járni. Úgy kell, mert lehet. Jézus Krisztussal. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, te itt vagy, jelen vagy igédben, mint élő Úr, és te zörgetsz a szíveink ajtaján. Hadd bocsássunk be téged mind, ne maradjon zárva egy szív sem előtted. Hadd irtózzunk attól, mennyire tudjuk,
magunkat is becsapni, meg egymást is hamisan nyugtatgatni. Az a bűnbocsánat, amely a te véredért van, az megszabadít a bűneink rabságából. Az az élet, amire te hívsz, és az a szabadság önmagunktól. Győzelmessé teszel önmagunk felett. Te, aki szabadítónk vagy, és élő urunk vagy. Könyörülj rajtunk, hogy ne tűrjük meg a saját életünkben azt, ami tűrhetetlen. És könyörülj a gyülekezeten, az egyházon, hogy fájjon sokaknak a nagy romlás, a mindent átható kovász, és legyen valódi bűnbánatban föltörő ébredés és takarítás életeknek a kitakarítása, hogy ne maradjon ott a régi kovász, hanem legyen helyette ajándékképpen veled és tőled, lelked által, Uram, tisztaság és valódiság. Valódi, ünnepi keresztjén életünk hadd legyen, amíg itt tartasz, s ha elérkezik végső óránk, vagy a te visszajöveteled, mehessünk te hozzád, Uram. Így kérünk most tőled világosságot, vigasztalást a köztünk levő gyászolóknak is. Vondd oda a szívüket magadhoz, Uram, hisz benned van számunkra az Isten békessége a bűneink bocsánata által, és benned van számunkra az élő reménység, amely a síron is győzelmesen túlnézhet, és amellyel téged várhatunk. Úr Jézus Krisztus. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.